A Magyar Katolikus Rádió műsora. Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm a sorozat gazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek én is téged és az adás hallgatóit.
Vége van a nyári szünetnek, az előadásaid újraindulnak a MOM Kulturális Központban kedd esténként, így most már mi is ezekhez az előadásokhoz kapcsolódunk adásainkkal. Ebben az évben az életünket megnehezítő úgynevezett sémákról beszélgetünk, olyan belső mintázatokról, melyekben érzések, gondolatok, emlékek jelennek meg, gyerekkori hatásokra adott válaszokként. Ezeket azonban felnőttként is hordozzuk, ami az életünk több területén okozhat nehézséget. Legutóbb a nyári szünet előtt a behódolás sémával foglalkoztunk, azonban e séma kapcsán közel sem jártunk körbe minden lehetséges megközelítést. Mi jellemzi a behódolás sémával küzdő embert? Hogyan lehetne érzékeltetni ezt a problémakört?
Az alapvető mondatunk így szól, hogy a saját belső meggyőződésével szemben is éli az életét vagy hoz döntéseket, akkor, hogyha valamilyen emberi kapcsolatában azt tapasztalja, hogy ott a másiknak más a véleménye. És akkor ő ahhoz alkalmazkodik, nem egyszer saját belső tusakodása ellenére, sőt, hogyha nagyon erőteljesen is hallja vagy hallhatja a belső hangjait, amelyek irányt mutatnak számára, a saját meggyőződését hiába teszi tudatossá, az emberi kapcsolataiban kisebb-nagyobb mértékben újból és újból azt éli meg magával kapcsolatban, hogy nincsen ereje ahhoz, hogy ellent mondjon. Nincs ereje, hogy kiálljon amellett, ami az ő belső hitvallása vagy meggyőződése.
A belső hangja mennyire működik annak, aki ezzel a sémával küzd? Mennyire igényel ez nagy energiát saját magától, hogy elhallgattassa azt a belső hangot, amelyik azt mondja, hogy hát ezt mégsem így kellene.
Itt nagy különbségek lehetnek. Tehát van, aki számára nagyon világosak, erősek tudnak lenni belső hangok, és nagy szenvedést okoz számára, hogy nem képes hűségesnek lenni az általa értékesnek tartott belső hangja irányába. Másoknak pedig, ha valaki nagyon sebzett ezzel a sémával kapcsolatosan, akkor szinte nem is hallja a belső hangjait. Mert már esetleg olyan korán, a szónak sajátos értelmében lenevelték arról, hogy ő neki egyáltalán lehessenek értékes belső hangjai vagy gondolatai.
Milyen élmények hatására alakulhat ki? Van esetleg egy olyan tipikus tapasztalás, ami kialakíthatja a behódolás sémát?
Például egy afféle szülői magatartás, amely a gyerek autonómiáját, személyiség fejlődését egyáltalán nem veszi számításba, ahol mindig mindennek pontosan úgy kell lennie, ahogyan a szülő mondja, nincsen a kapcsolódásban semmiféle kölcsönösség, egyáltalán nem számít, hogy a gyerek mit érez, mit gondol, mivel kapcsolatban mi a véleménye, mit szeretne, milyen vágyai vagy szükségletei vannak, hanem azt mindig a szülő határozza meg, hogy egyáltalán ő neki mikor vannak jogos szükségletei, és mikor nem, hogy mikor mit, hogyan kell tenni, és az nyilvánvaló, hogy a nevelésben fontos, hogy a szülő képviseljen értékeket, képviseljen magatartásformákat, képviseljen bizonyos dolgokat, amiket kell csinálni, és bizonyos dolgokat, amelyeket nem tehetünk meg, ez nagyon rendben van. De amikor ez párosul azzal, hogy nem is számít, hogy te mit érzel, hogy egyáltalán nem érdekes, hogy te mit gondolsz, vagy milyen szükségleted van. Hogy az, amit te éppen most magadból kifejeznél, az értéktelen. Mert én mondom meg, hogy mi értékes, és mi nem. Na, egy ilyen hosszan fönnálló szülői környezetben egészen el tudunk távolodni saját magunktól, és akár a meglévő saját belső hangjainkat is nagyon értéktelennek tudjuk tartani. Sőt, egy idő után rá is nevelődünk arra, hogy azt, hogy mit, hogyan kell csinálni, hogy mi, hogyan a helyes, azt kívülről hallhatjuk, és nem belülről.
Ez tulajdonképpen onnan gyökeredzik, hogy ugye gyerekként, ahogy visszatükröznek bennünket a szüleink, az lesz az, ahogyan mi saját magunkról gondolkodunk.
Igen, ahogyan saját magunkat látjuk, ahogyan saját magunkat érzékeljük, sőt, ami itt a legfontosabb, amilyen érzéseink vannak saját magunkkal kapcsolatban. Amikor valaki egy megfelelő szülői környezetben, családi világban nőhet föl, akkor annak az a következménye, hogy ha magamra gondolok, akkor értékek jutnak eszembe, és hogyha magammal kapcsolatos érzésekre kérdezünk rá, akkor tulajdonképpen nekem jó eső érzéseim vannak saját magammal kapcsolatban. És ennek semmi köze a nagyképűséghez, a kivagyisághoz, a rátartisághoz, a önmagam fölösleges előtérbe helyezéséhez. Épp ellenkezőleg, ha valaki jó érzéseket táplál maga iránt, és tudatosak az értékei saját magával kapcsolatban, és megtanul bízni a saját belső hangjaiban, mert hogy eleven kapcsolata van a saját belső hangjaival, azoknak nem kiszolgáltatottan él, hanem például a saját belső hangjai között is el tud igazodni, a saját belső hangjai, azok a belső késztetések, amelyeket ő tapasztal, már egy kultúrává szerveződtek, ő ebben otthonosan mozog, tudja, hogy mikor melyikre hallgasson, hogy melyik honnan érkezik, hogy melyik a finomabb és érzékenyebb, melyik a kultúráltabb és melyik nem. Na hát egy ilyen ember ebben a belső kultúrában jól esően tud részt venni, és fontosan tudja, hogy mindig van hova nyúlnia, hogy ezek a belső hangok erőforrást is jelentenek, és tudja azt mondani, hogy na ez a belső hang most javamra van, az meg nem. Erre most számíthatok, arra most nem érdemes. Anélkül, hogy magát rossznak tartaná.
Szó volt arról a behódolás séma kapcsán még a nyári szünet előtt, hogy honnan forrásozik az a belső meggyőződésünk, hogy valamit jónak tartunk, valamit meg rossznak. Ehhez három dimenziót említettél az előadásodon.
Igen. Nyilván a legalapvetőbb rétege ennek az, amiről már beszéltünk máskor is, hogy a gyerek érzésekből és érzelmekből tanul. Vagyis, hogyha anya dühös, akkor az alapvető üzenete ennek az, hogy valamit nem csináltam jól. Ha apa szomorú, ha a nagymama csalódott, ha a nagypapa fölfortyan, akkor tulajdonképpen, hogy látom a számomra fontos személyek arcát, érzékelem az ő magatartásukat, azt, ahogyan hozzám viszonyulnak, ahogyan reagálnak arra, amit tettem, vagy amit csináltam, ahogyan éppen ott vagyok, ezekből tanuljuk meg elemi szinten, hogy most valamit jól tettem, vagy nem. Ugye ez már is milyen fontos üzenettel bír, hogy tulajdonképpen a szülői magatartásnak, az érzések, érzelmeknek, amiket kifejezünk, és ahogyan visszatükrözzük a gyerekeink magatartását az arcunkon, az érzéseinken, a hanghordozásunkon, az indulatainkon keresztül, milyen jó lenne, ha ezek valóban megfelelnének a gyerek magatartásának. Tehát például nem lennénk sokkal dühösebbek, csak annyira, amennyire azt a gyerek magatartása indokolja. És hogyha mi egyébként szomorúak vagyunk valami teljesen másoknál fogva, de a gyerek újból és újból találkozik a mi szomorúságunkkal, akkor valahogyan kifejezésre tudjuk juttatni azt, hogy nem vele van a baj. Hiszen a gyerek ezt nem tudja. Mi tudjuk, de ő nem tudja. Ő velünk a mi szomorúságunkkal találkozik. És egy gyerek nyilván a szülőnek, apának, anyának, testvérnek, az alapvető környezetnek a visszajelzéseit mi másra is vonatkoztatná, mint saját magára. Arra értelmezi. És azt gondolja, az egy arra adott válasz. És ebből megtanulja, hogy valamit nem jól tett. Rosszabb esetben, hogy vele valami alapvető baj van. Így tehát azt mondhatjuk, hogy először is az érzésekből és érzelmekből tanulunk. Nyilván aztán az ebből kapcsolódó fizikai élményekből és visszajelzésekből. De aztán az óvodáskor vége felé, kisiskoláskor elején, A személyiség fejlődésnek egy nagyon fontos szakaszához lépünk. Ez a nagyon fontos szakasz a következőben írható le, egyszer csak megjelenik a lelki ismeretünknek. A legalapvetőbb, de még elég durva, elég tenyeres talpas, de azért már belső hangja. Már nem csak anya mondja nekem, hogy nem, és én akkor ehhez valahogy viszonyulok, vagy örülök neki, vagy toporzékolok, hanem például, amikor ott ülök, kis elsősként, éppen csak elmúlva, 6 évesként ott ülök az osztályba, és azon töprengek, hogy most azon mód fölpattanjak-e, és kirohanjak-e, mert nincs kedvem itt lenni, akkor egyszer csak szinte anyukám hangján hallok egy belső mondatot, hogy na Petikém, dehogy. Hát de ugye maradj a popsidon, vagy a fenekeden, maradj nyugton, majd lesz szünet, akkor kimehetsz. Vagyis már belsővé váltak bizonyos hangok, nyilván a számomra fontos személyek hangjai, és ezek irányítják már a magatartásom. Ezért miután ezeket a belső hangokat már hallom, amelyek fölszólítanak, utasítanak, megerősítenek, vagy éppen büntetnek, vagy jutalmaznak, ezek a belső hangok egyrészt a magatartásomat elkezdik befolyásolni, másrészt beiktatódik egy nagyon fontos szakasz az életembe, ez pedig az, hogy piciként a késztetések, az ösztön impulzusok, ahogy ezt szokták mondani, és a cselekvések egymást követik. Jön egy késztetés, már csinálok is valamit annak ihletettségében. Igen ám, de mikor mondunk egy gyereket iskola érettnek, amikor a két jelenség közé bekerül egy harmadik, jön a késztetés, és elkezdek gondolkozni. És a gondolkozás nyomán már a cselekvésem módosul, nem pont annak lesz megfelelő, ami a késztetésből jön, hanem a gondolkozás által átalakult, és bizony az is lehetséges, hogy a késztetés úgy szól, hogy most menekülj innen, mert unod az órát, és mégis ott maradsz az osztályban. Tehát pontosan a másik lesz a cselekvés, mint amit a késztetés diktál. Na, az aztán más kérdés, hogy ezzel a diszonanciával, ezzel a belső feszültséggel mit és hogyan kellene kezdeni.
A 3 dimenzióból indultunk ki, ahol az első, az a környezet, a normák, a törvények, a szokás, ez a bizonyos külső hang, amit elsajátítunk gyerekkorban, általában a szüleinktől, vagy a szeretett személyektől. A második, amit már említettél, a lelki ismeret, ez a bizonyos belső hang, ami saját magunkban belül, saját magunktól ered, de van egy harmadik is, a legbensőbb hang.
Igen, azt lehetne mondani, hogy a különbség a következő a hangok között. Az első és nagyon durva szintje a hangoknak, akár mindezt a 3-at megnevezhetjük a lelkiismeretünk hangjának is, de akkor azt kellene mondanunk, hogy amiről eddig beszéltünk, a szakirodalom így nevezi, még ha egy picit furcsán is hangzik, szadisztikus lelkiismeret. Durva, kimunkálatlan, még kulturálatlan lelkiismeret. Ez mit jelent? Hogy ez a fajta lelkiismeret szemet, szemért, fogat, fogért elv alapján működik bennünk. Tehát, hogyha én valamit nem csináltam jól, akkor egy olyan belső hangot fogok hallani, amely már a következőt mondja, akkor bűnhődj, akkor büntesd meg magad, akkor nincs jogod az élethez, vagy nincs jogod boldognak lenni, akkor nincs jogod az örömhöz, nincs jogod egy egészséges emberi kapcsolathoz, vagy nincs jogod az élethez. Tehát azért ez a belső hang, ez a legdurvább minőségű hang, ez már akkor belülről szól, de valamiképpen megtestesíti, hogy egy párhuzamot hozzak az Ószövetség gondolkozás és érzelem világát. Körülbelül annak felel meg. Szemet szemért, fogat fogért. Miért fontos ezt hangsúlyozni? Azért, mert például, amikor azt mondjuk az erkölcsi nevelés során, hogy hallgass a lelki ismeretedre, akkor vakarhatjuk a fejünket, hogy rendben van, hallgassunk a lelki ismeretünkre, az bizonyos szempontból mégiscsak több, mint hogy bárki bármit nekünk mond, és mi pattanunk minden gondolkozás és minden felelősség tudat nélkül. De azért nem mindegy, hogy a lelki ismeretemnek melyik rétegét hallom, vagy melyik rétege elérhető egyáltalán számomra, mert azért szívem szerint azt mondanám, jó, hát ha nincs más, akkor úgy elsőre, hát hallgassunk a lelki ismeretünkre, de aztán menjünk a következő másik két szint felé, mert igazából és döntően azokra van sokkal nagyobb szükségünk. Mert a második szinten már nem a szemet szemért, fogad fogért elv érvényesül, hanem az, hogy elkezdünk mérlegelni. Előkerülnek a szándékok, a körülmények. Sokkal finomabban tudjuk megnézni azt, hogy tulajdonképpen hogy kéne cselekedni, hogy kellett volna cselekedni, hogyan is értékeljem magam, a tetteimet, hogyan minősítsem. És ez egyébként sokkal jobban meg fog felelni a realitásnak és az életnek, mert már nem csak a tettet vagy a mulasztást veszi számításba, hanem a szándékokat, körülményeket, összefüggéseket, mindazt, ami egyébként reálisan valóban ott van egy-egy tettnek az összefüggésében. Ennél azonban van egy még mélyebb és talán még jelentőségteljesebb hang, miközben mind a három hang értékes hang, ez pedig, így neveztük a legbelsőbb hang, vagy a spiritualitásnak a hangja, bizonyos szempontból így is nevezhetném, hogy az Isten hangja bennünk, ez a legmélyebb hang pedig folyton folyvást a létezésünkről, az élet legmélyebb rétegéről ad hírt, és kifejezi azt, hogy értékes vagyok, hogy a másik ember is értékes, hogy a legalapvetőbb létkérdésekre tulajdonképpen milyen válaszom van. Mondok ilyen alapvető létkérdéseket, például érdemes-e szeretni vagy nem? Érdemes-e jónak lenni, vagy nem? Érdemes-e megbocsátani, vagy nem? A jó erősebb-e, vagy a rossz ebben a világban? Érdemes-e kapcsolatban lenni, vagy nem? Az emberi életnek van-e célja, vagy nincs? Az emberi életnek van-e értelme, vagy nincs? Ez a legbelsőbb hang. Tulajdonképpen újból és újból az élet legmélyét tárja föl az ember számára.
Az fontos, hogy én meg tudjam különböztetni, hogy amit belül hallok, tulajdonképpen egy belső utasítást, az honnan ered? Melyik hang szólal meg bennem?
Igen. Nagyon érdemes tudnom, hogy éppen melyik minőségű hangot hallom. Hadd mondjak erre rögtön konkrét példákat, mert annak kapcsán mindig könnyebb megérteni valamit. Beszélgettem egy 16 éves lányjal. A 16 éves lány számára fontos volt a kereszténysége, de természetesen a szexuális késztetései, a nőisége egyre nagyobb teret követelt már benne, természetesen már megakadt egy-egy fiúnak a tekintete ő rajta, ő is kezdte magában az ösztön késztetéseit érezni, vagyis egy normális 16 éves nővel beszélgettem, aki egészségesen fejlődött és növekedett, igen ám, de úgy elsőre, a lelki ismeretének a legdurvább hangját hallotta, ami sokkal inkább még a normák, szabályok, törvények szinte egy külső hang, ami már belsővé kerül, és ezt a következőt üzente neki, bűn, rossz, a test, jaj, vigyázz, a szexualitás, baj lesz belőle, jaj, valami ilyesmit hallott ő belül. Ettől nagyon meghasonlást kezdett el érezni, tapasztalni, mert ő úgy érezte, hogy ezek élettel teli hangok, vonzást érzett és a többi, valahogy a szerelem irányába is vitte, meg a kapcsolódás irányába, meg a kifejeződés irányába, tehát jó irányokba vitte őt ez a belső késztetés. Igen ám, de ez a durva hang elkezdte őt minősíteni. Rossz vagy, piszkos vagy így, bűnös vagy, mit képzelsz, és a többi. Igen ám, de kezdett érezni egy finomabb hangot is. Te jó környezetből származott, a családban téma tudott lenni a szexualitás, Ezért, amikor ezzel kapcsolatosan kezdett el beszélgetni otthon, akkor nem megerősítették ezt a nagyon durva hangot, hogy ebből csak baj van, csak vigyázz, ez a rossznak a forrása, hanem elkezdtek vele normálisan beszélgetni arról, hogy na hát ez micsoda érték, csak hát nem mindegy, hogy, milyen nagyszerű a szerelem, de azért ne legyünk vakok teljesen, és a többi, és a többi.
Tehát ki volt egyensúlyozva tulajdonképpen a igen. sokféle érzés, és ez az összetettség, ami ő benne igen. kavargott.
Igen, igen, és ezért számára elérhetővé vált ez a finomabb belső hang is. Igen ám, de ez nem volt számára elég, és joggal nem volt elég. És amikor ő nagyon átadta magát ezeknek a belső hangoknak és késztetéseknek, mert hiszen a családból is kapott rá engedélyt, hogy megélje belül, hogy ő most egyre inkább nő, és hogy mit jelent nőnek lenni, és mit jelent szerelmesnek lenni, hogy megkapta az engedélyt erre, egyszer csak a legbelsőbb hangból két dolog érkezett meg hozzá. Az egyik, éld meg, hogy nő vagy. Sőt, élvezd a nőiséged. És emellé egyszer csak társult egy másik hang, nem érvénytelenítve ezt. A másik hang a következőt mondta. De tudd, hogy vannak szegények, és vannak betegek, és vannak nyomorultak, akik nagyon nehezen élvezik az életet. Ne felejtkezz el róluk. Milyen gyönyörű ez a legbelsőbb hang, hogy milyen árnyaltan és finoman, de milyen egyértelműen fejezte ki azt, hogy szabad élvezni az életet, de nagyon fontos látnunk, hogy nem csak ez van.
A behódolás séma kapcsán beszélgetünk ezekről a dimenziókról, hogy honnan forrásozik a belső meggyőződésünk, hogy mi az, amit jónak tartunk, és mi az, amit rossznak. Aki a behódolás sémával küzd, ő ennek az eldöntésében ütközik nehézségekbe? Hogy mi az, ami jó, mi az, ami rossz, hogy hallgathat-e az ő belső hangjára?
Ebben a sémában a kulcs nem elsősorban az, hogy a másikét tartja jónak, és a magáét rossznak, hanem hogy akármit is hall belül, és akármennyire is tartja azt jónak, mégsem az alapján él.
Fontos az, hogy a belső hangjára jobban oda tudjon figyelni az, aki ezzel a sémával küzd. Hol lehet az a pont, ahol el ráébred?
Ott például, hogyha az élet tapasztalataiból előveszi azokat az elemeket, amikor sokkal jobb lett volna, ha a belső hangjaira figyel, főleg a legmélyebb belső késztetéseire, amelyek leginkább spirituális ihletettségből is érkeznek.
Akkor ezért is fontos, hogy a spiritualitásról beszélgessünk.
Azért szeretek ennek kapcsán a spiritualitásról is beszélgetni, mert a spiritualitás nyitja meg az emberi életnek a legnagyobb mélységeit. Nem engedi meg a spiritualitás, hogy felszínesek legyünk, vagy hogy pusztán csak moralizáljunk egymás fölött, vagy hogy pusztán csak normákat, szabályokat vagy törvényeket hangsúlyozzunk, hanem a spiritualitás segít bennünket abban, hogy leginkább magunkra találjunk, hogy leginkább ott legyünk, ahol a szívünknek a legmélye van.
Az életünket megnehezítő úgynevezett sémákról beszélgetünk hétről hétre Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel. Ma a behódolás séma hátterét, működésmódját igyekeztünk bemutatni. Adásunk végén megköszöni hallgatóink figyelmét a szerkesztő Tóth Zsófia és a műsor gazdája
Pál Feri.